Kedves hallgatom! A példabeszédek könyve 29. fejezete példabeszédek gyűjteményével zárul, amelyeket Ezékiás emberei másoltak le. Ez fejezi be mindazokat a példabeszédeket, amelyeket Salamon királynak tulajdonítanak. Mégis úgy hiszem, hogy a példabeszédek könyvének végső fejezetét szintén Salamon írta, és ő az úgynevezett Lemuel király. Ebben a 30. fejezetben egy ismeretlen bölcs, Ágúr példabeszédei találhatók. Az első vers elmondja mindazt, amit tudunk szüleiről. Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszéde. Így szólt ez a férfi, elfáradtam, Istenem, elfáradtam, Istenem, végem van. Példabeszédek könyve, 30. rész, első vers. Az itt említett férfiak egyikét sem ismerjük. Ágúr ismeretlen látó, nem ismert író. Itt a tulajdonnév használatos, mint minden héber névben, aminek jelentése is van. Az Ágúr azt jelenti, hogy összegyűjtő, és a Jáke jelentése kegyes. Egyes fordítási változatok a neveket tulajdonneveknek fordítják. Az összegyűjtőnek, a kegyes fiának a szavai. Kiment fel az égbe, és kiszállott le onnan. Kiszedte össze markába a szelet, kikötötte köntösébe a vizet. Kihatározta meg az egész föld határát. Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve. Példabeszédek könyve, 30. rész, 4. vers. Érdekes megfigyelni, hogy ilyen kérdéseket tett fel Isten is Jóbnak. Ki képes válaszolni ezekre a kérdésekre? Az Úr Jézus mondta, mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. János evangéliuma, 3. rész, 13. vers. Ezért mondogatom állandóan, hogy az Úr Jézus az egyedüli tekintély a teremtett világban és a világmindenség eredetében. Nagyon őszintén szólva, nem gondolom, hogy bármelyikünknek lenne helyes magyarázata a világmindenség eredetére. Azért költünk olyan sok pénzt, hogy elmenjünk a Holdra, hogy sziklákat keressünk, amik alapján kitalálhatnánk a világmindenség eredetét. Mózes első könyvének első részében az első vers mondja, hogy kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. Minden így kezdődött. De aztán a következő vers ezt mondja. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mózes első könyve, első rész, 2. vers. Ezt úgy magyarázzák egyesek, hogy leírja a teremtés aktusát. Barátom, nem gondolom, hogy Isten elmondta volna nekünk, hogy hogyan teremtette a világot. Azt hiszem, hogy ez a 2. vers a hézag elméletet támasztja alá, hogy Isten megteremtette a mennyet és a földet, és aztán egy időszak következett. Valami történt az eredeti teremtésben. A föld kietlenné és pusztává lett. Elismerem, hogy ezt az elméletet nagyjából elhanyagolják, de továbbra is vallom annak ellenére, amit azok az éles eszű emberek manapság írnak. Azt állítom, hogy Isten nem mondta meg, hogy hogyan teremtett világot. Egyszerűen nem tudjuk, sem a tudósok, sem a teológusok nem tudják. Ez hasonlít Isten kérdéséhez, amit Jóbnak tett fel. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Jób könyve, 38. rész, 4. vers. Ez olyan kérdés, amit Isten minden embernek föltehet. Senki sem tud válaszolni. Szeretem Ágúr kérdését is. Ki szedte össze markába a szelet? Csak gondoljuk el, hogy Isten úgy tartja a szeleket, mint ahogy mi tartunk valamilyen tárgyat a kezünkben. Milyen csodálatos ez a kép! Az ember keveset tud ezekről. Ugyanabban a fejezetben, ahol az Úr elmondja, hogy lejött az égből, ezt is mondja. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. János evangéliuma, 3. rész, 8. vers. Ez egy hatalmas gondolat. Istennek minden szava színigaz. Pajzsa ő a hozzá menekülőknek. Példabeszédek könyve, 30. rész, 5. vers. Semmi sem tisztít úgy, mint Isten igéje. Isten igéjének minden szava tiszta. Jobb, mint bármilyen szappan, ez csodálatos tisztítószer. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz. Példabeszédek könyve, 30. rész, 6. vers. Ez óvatossá tesz minket azon a téren, ahogy Isten igéjével bánunk. Isten kimondja az emberről, hogy hazug, ha tényleg az. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Példabeszédek könyve, 30. rész, 7., 8. és 9. vers. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől. Ez azt jelenti, hogy nem akarok azok közt élni, akik hiába valók, és hízelegnek meg hazudnak. Mintha az ember a csörgőkígyó barlangjában élne, amikor ilyen emberek vannak körülötte. Aztán így szól, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Hadd foglaljam el a középutat. Nem akarok szélsőségbe esni egyik irányban sem. Micsoda népség az, amely tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták szennyéből. Példabeszédek könyve, 30. rész, 12. vers. Vannak ehhez hasonló gyülekezeti tagok. Tiszták a maguk szemében. Úgy érzik, hogy nincs szükségük megváltóra. Csak vallásosak. Vannak emberek, akik magasan járnak az üzleti életben és a politikában, és azt gondolják, hogy tiszták, nem vétkesek a gonosz tettekben. Még az egyszerű ember is tiszta a saját szemében. De egyikük sem tisztult meg. Egyedül csak úgy lehetünk tiszták, ha megmosakszunk Jézus Krisztus vérében. A piócának két lánya van. Add ide! Ez a három nem lakik jól, sőt, négy nem mondja, hogy elég. Példabeszélek könyve, 30. rész, 15. vers. Lovagoltál-e már? Két gyeplőszárad van, és meg kell feszítened azokat, mert mindegyikük állandóan ezt mondja. Adj! Hadd menjek és hadd fussak! De jobb, ha visszatartod azokat a gyeplőszárakat, és megfékezed a fékezhetetlen lovat. Erre van szükségünk az életben. Önuralomra, visszatartásra. Emlékezz arra, amit Dávid írt. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. 32. Zsoltár, 9. vers. Oda kell adnunk magunkat az Úr vezetésének. Most felsorolást tár elénk azokról, amik sohasem elégszenek meg. A holtak hazája és a meddő asszony, a föld, mely sohasem telik el vízzel, és a tűz, mely nem mondja, hogy elég. Példabeszédek könyve, 30. rész, 16. vers. Az első a holtak hazája, a sír. Mi temetési menetben haladunk. Valamennyien e menetben vagyunk. Ez a menet az Édenkertben kezdődött, Ábel halálával, és végig megy évszázadokon és évezredeken. Ez a régi világ, amelyben élünk, egy nagy temető. A sír sohasem elégszik meg. A másik a meddő asszony. Olyan sok asszonynak nincs gyermeke valamilyen ok miatt. Azt hiszem, csodálatos édesanyákká lennének, ha gyermekeket fogadnának örökbe. Sohasem elégszenek meg. Akarnak kicsinyeket ölelni a karjaik között, és akarják, hogy édesanyának szólítsák őket. Ugyanez igaz az apákról is. A föld, mely sohasem telik el vízzel. Sok területen nincs elegendő eső, például a nagy Szahara sivatagban, ahol több eső kellene. A tűz, mely nem mondja, hogy elég. Túl sok a tűz a földön, és nincs elég eső. Néha azon gondolkodom, hogy mikor pusztulnak el az erdőink teljesen, mert annyi tűzeset van évről évre. Mégis mindig kizöldülnek a fák, és megint marad elég erdő, hogy aztán nyáron leégjenek. Aki gúnyolja apját, vagy engedetlenül megveti anyját, annak szemét kiválják a patakmenti hollók, vagy megeszik a sasok. Példabeszédek könyve, 30. rész, 17. vers. Ez szörnyű ítéleteket hirdet meg azok ellen, akik apjuk és anyjuk ellen fordulnak. Isten irgalmazzon a fiataloknak ma, akik elfordultak szüleiktől, holott hisznek Krisztusban. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek. A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Példabeszédek könyve, 30. rész, 18. és 19. vers. Ágúr, az író, nem értette ezeket, és én sem értem. Gondoltál-e már erre, amikor láttál sas repülni az égen? Nem lepődtél meg, amikor kígyó siklott végig a sziklán? Aztán ott van a hajó útja a mély tengeren. Átmentem valamikor az Atlanti óceánon, a Queen Mary hajón sok évvel ezelőtt, és azon csodálkoztam, hogy az az óriási acélhajó úszhatott a tengeren. Aztán a férfi útját a leánnyal. Ma sokat hallunk a szexről, de ennek ellenére megfigyelted-e, hogy milyen esetlen egy-egy fiatal fiú, amikor lánnyal találkozik? Mindketten zavarban vannak egy kicsit a találkozáskor. Jól emlékszem az első udvarlásomra, amikor körülbelül 14 éves lehettem, mielőtt hívővé lettem volna. Nem akartam semmit elmulasztani, ezért korán kezdtem udvarolni. Sétáltam azzal a kiválasztott lánnyal, elvittem a moziba. Azokban a napokban az emberek zoknitartóval tartották a zokniukat. Az enyém eléggé laza volt, és kezdett lecsúszni. Ó, de nagy bajban voltam! Szoktak az emberek a zavarba jutásról beszélni. Sohasem voltam még annyira zavarban egész életemben. Nem volt annyi eszem, hogy csak megálljak és megigazítsam a zoknitartót. Csak mentem végig az utcán, amint lógott a zoknitartóm. Egy kis idő múlva már többen jöttek utánam, és ez még inkább súlyosbította a helyzetet. A lány elpirult, és én is elpirultam. Nem gondolom, hogy bármit szóltunk egymáshoz néhány óráig, miután ez történt. Az ember útja ilyen a leánnyal. Ágúr mondja, hogy nem érti ezeket, és én sem értem. Ilyen a házasságtörő nő útja. Eszik, aztán megtörli a száját, és ezt mondja. Nem tettem semmi rosszat. Példabeszédek könyve, 30. rész, 20. vers. Olyan korban élünk, amikor ez történik. Az emberek bűnben élnek, és azzal érvelnek, hogy nem is élnek bűnben. A házasságon kívül született gyermeket ártatlannak nevezik, pedig nem az, mert minden gyermek bűnös természettel jön a világra. aztán a gyermeket bárhogy nevezhetik, az nem változtat azon a tényen, hogy az anyja parázna nő, mert Isten mondja, hogy a paráznaság bűn, és ő nem változtatja meg álláspontját. Nem tanul semmi újat ettől a nemzedéktől. Isten tudta, hogy ez a generáció milyen bűnöket követ el, és már írt róluk a példabeszédek könyvében. Három dolog miatt rendül meg a föld, sőt négyet nem bír elviselni. Ha a szolgából király lesz, ha a bolond teleeszi magát. Példabeszédek könyve, 30. rész, 21. és 22. vers. Ha a szolgából király lesz. Ez volt Jeroboám, aki valamikor szolgált, és végül király lett belőle Izrael északi királyságában. A bolond teleeszi magát. Ez tipikusan azt a bolond gazdagot mutatja be, akiről az Úr Jézus mondta, hogy nagyobb csűröket akart építeni. Az anyagi siker útján járt, és mindig lakomázott természetesen, mert bolond volt. Ő teleette magát. A harmadik a következő. Ha a megvetett nő férjhez megy, és ha a szolgáló úrnője örökébe lép. Példabeszédek könyve, 30. rész, 23. vers. A megvetett nő férjhez megy. Ez nem kíván magyarázatot. Azt hiszem, mindnyájan látjuk a képet. És ha a szolgáló úrnője örökébe lép. Néha valaki nagyon szegény, és hirtelen meggazdagszik. Semmi sincs annyira megterhelő, mint az ilyen személy. Most pedig meglátogatjuk az állatkertet, hogy lássunk bizonyos állatokat. Tudtad-e, hogy az állatok is üzennek nekünk? Isten teremtette őket sok célból. Az egyik az volt, hogy üzenetet adjanak át az embernek. Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Példabeszédek könyve, 30. rész, 24. vers. Isten azt mondja, hogy tanulhatunk az állatvilágtól. Az első csoportba a kicsiny teremtmények, a pici hangyák tartoznak. Valójában az első egy rovar, a hangya. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. Példabeszédek könyve, 30. rész, 25. vers. Most itt látunk két állatcsoportot ebben a listában. Az első csoport illusztrálja azt a módot, ahogy Isten közeledik a bűnösökhöz. A második csoport illusztrálja a szentek Isten előtti életét. Azok a kis teremtmények, a hangyák, okosak, és tanulhatunk tőlük. Már láttuk a példabeszédek könyve 6. részének 6., 7. és 8. versében. Eredj a hangyához, terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Példabeszédek könyve, 6. rész, 6., 7. és 8. vers. A hangyák eledelt gyűjtenek. Láttam őket a világ minden táján. A kis hangya nagy ételmaradékot cipel, ami tőle is sokkal nagyobb. Felhalmozza azokat az ételmaradékokat az aratás rövid és fényes napjaiban. A hangya példánk lehet a bölcsességben, hogy készül a jövőre anyagi téren. Egyesek azt gondolják, hogy a keresztényeknek nem szükséges a biztosítás, hanem csak bízniuk kell az Úrban a jövőjük tekintetében. Barátom, azt hiszem minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a jövőnk érdekében. Ha az Úr megadta nekünk az eszközöket a jövővel való törődésre, akkor legyen biztosításunk. Legyen megtakarításunk, és legyen otthonunk, amennyire lehetséges. Írjunk végrendeletet, hogy a jövőt elrendezzük szeretteinknek. Erre tanítanak minket a hangyák. Biztosítják a jövőjüket azzal, hogy élelmet halmoznak föl az aratás idején. Ennek mélyebb értelme is van. Olyan sokan vannak, akik nem készülnek a halál utáni életre. Talán elmennek a temetkezési vállalathoz, hogy elrendezzék temetésüket. Láttam egy temetkezési vállalati hirdetést ilyen szöveggel. Tegye félre tervét, fizessen most, és menjen el később. Nem ilyen intézkedést kell tennünk a halál utáni létre. Én az örökké valóságról beszélek. Itt csak az idő néhány tovatűnő pillanatát töltjük, és aztán jön a vég nélküli örökké valóság. Nem ostobaság, hogy törődünk a fizikai testtel, és ugyanakkor elhanyagoljuk a lelket? Nem ostobaság, hogy nem készülünk az örök életre? Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Segíts, hogy igéd figyelmeztetésére odafigyeljek, és minden nap készüljek arra a napra, amikor meg kell állnom előtted. Add, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében éljek, és ő benne halljak meg. Ámen.